A Mária Rádió hallgatóit, önök az Otthon a Családban című műsoromat hallgatják. Én Márton Andrea vagyok, szociológus, szociálpolitikai szakértő, Szent Erzsébet Caritas Központ munkatársa. A műsorommal kapcsolatos észrevételeiket elküldhetik nekem elektronikus levélben a marton.andrea001@gmail.com e-mail címre. A mai napon egy olyan témával fogunk foglalkozni, ami, bár azt gondolnánk, hogy a katolikus egyházba ritkán fordul elő, de én magam is tapasztaltam, hogy sajnos egyre több családot érint. Az elváltak, az özvegyek, az egyedülállóknak a élethelyzetével, illetve hogy mi az, amiben tud nekik segíteni a katolikus egyháznak egy közössége, egy szolgálata. Köszönöm szépen, hogy a vendégem, Madocsai Bea elfogadta a meghívásomat, köszöntelek be itt a Mária Rádiós műsoromba, és arra kérlek, hogy mutatkozzál be a hallgatóknak.
Én is köszöntelek téged és a hallgatókat is, akik nyilván a hangomat ismerik, mert én a Katolikus Rádió munkatársa vagyok annak indulásától fogva, most pedig az EVTN Katolikus Televízió csatorna igazgatását is elvállaltam, úgyhogy a médiából ismernek engem, amit talán kevesebben tudnak, hogy én az Emmanuel közösség tagja vagyok. Ez egy francia alapítású közösség, és legalább 3 évtizeden Magyarországon is Marik József és Erzsi indította el itt Magyarországon. És ennek a közösségnek van egy olyan szolgálata, amelyiknek én lettem a felelőse.
Kicsit, hogyha mesélnél arról, hogy a Emmanuel közösségnek mi a küldetése, vagy mi a missziója, és nyilván akkor ezen belül, hogy magának a AVE kurzusok milyen személyeknek szólnak, vagy kiknek szólnak. Tehát ketté bontanám, mert nyilván a Emmanuel közösség nem véletlenül fogadta be, vagy indította el a kurzusokat.
Igen, ez Emmanuel közösség olyan közösség, azt szoktuk mondani, hogy a karizmatikus megújulás gyümölcseként létrejött közösség, sok hasonlóval együtt, a Sömennőf, a Nyolc Boldogság közösség, volt Franciaországban egy ilyen nagy hullám, amikor tényleg a Szentlélek úgy besűvített az egyházba, és a világiakat is arra indította, hogy fogjanak össze, imádkozzanak, és másokért szolgáljanak, és ebben a közösségben mindenféle életállapotú emberek találhatók, tehát vannak papjaink, kifejezetten az Emmanuel közösség papjai. Magyarországon most éppen ketten, a Fábri Kornél atyát többen ismerik, mert ő volt a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus titkára, de Nyéki Kálmán atyát is nagyon sokan ismerik, mert ő meg bioetikai téren ismert személy, oktat, és nem csak papok, hanem Istennek szentelt életű férfiak és nők is vannak a nagy nemzetközi közösségben, és világiak. Egyedülállók, házaspárok, idősek, fiatalok. Tehát tényleg, ahogy az egyház sokféle emberből áll, a közösségünk is. És azt szoktuk mondani, hogy 3 pillére van ennek a közösségnek, méghozzá az adoráció, az evangelizáció és a kompassió. Tehát azok az emberek, akik arra éreznek meghívást, hogy lehetőleg minél többet időzzenek az Úr előtt, hogy ez az adoráció, imádásban, imádságban, dicsőítésben, vagy szentségimádásban, hogy hétköznap is menjenek szentmisére, és ebből adódóan szeretnék ezt az örömet elmondani mindenkinek, hogy az Isten mennyire szeret minket, ez az evangelizáció, hogy milyen közel van hozzánk. És a harmadik a kompassió, a szükséget szenvedőkkel, a szükséget szenvedőkkel való közösségvállalás, kompassió, együtt szenvedés. Talán éppen Székely János atyától hallottam a kompassióról, hogy amikor engedem, hogy a másik szenvedése vagy fájdalma olyan közel jöjjön hozzám, hogy az már nekem is fáj. Ez a kompassió. És aki arra érez meghívást az Istentől, hogy ebben éljen, ebben a hármas küldetésben, az szokott az Emmanuel közösséghez csatlakozni, mert mindenkinek más van. Ugye hát, aki tanítani szeretne, az tanítórendben megy, aki gyógyítani, gyógyítórendben, hogyha szerzetes rendekben gondolkozunk, és ugyanígy az egyházi közösségeknek is mindegyiknek megvan a maga arculata, maga karizmája, hát a miénk ilyen.
Hogyan kapcsolódott ebbe, vagy hogyan nőtte ki, vagy fejlődött ki ebből a közösségből ez a AVE kurzus? Miről is van szó, hogy AVE, mert ugye ennek így az egyházban van jelentés, hogy Ave Maria, köszöntés, de hogy nyilván ez egy rövidítés, amennyit én tudok róla.
Így van. Először is a francia testvérek a házaspároknak akartak valamiféle megerősítést. Pontosan azt azért, mert azt tapasztalták, és a saját közösségünkben is, tehát az Emmanuel közösségben, hogy szükségük volna a pároknak olyan megerősítésre, hogy a házasságuk friss maradjon. Uh-huh. Egy kicsit karban tartani a házasságot. És ezért először a saját kereteinken belül tartottak olyan hétvégéket, aminek az volt a neve francia, hogy amour et vérité, amit magyarul úgy tudnánk lefordítani, hogy az amour szó a szeretetet is jelent, szerelmet is. Tehát szeretet, szerelem, igazság hétvégék. Na most ez magyarul olyan hosszú, szeretet, szerelem, igazság. Gyere el egy szeretet, szerelem, igazság hétvégére, viszont a szavak kezdőbetűi amour et vérité, ave, hát pont Kornél atyánk leleménye volt az, hogy akkor legyen ez ave hétvége. Uh-huh. És ahogy a közösség, a nemzetközi közösség is már nem csak a saját házaspárjainak, hanem szélesre tárva az egész egyháznak fölkínált ezt a hétvége sorozatot, így Magyarországon is először házaspároknak indult ez a három hétvége. És akkor még nagyon, ez a rendszerváltás közelében volt, tehát akkor még nem volt olyan, hogy minden plébánián szinte van pársuli, szülősuli, nem tudom én, ilyen házas hétvége kínálat, olyan házas hétvége kínálat, úgyhogy akkor nagyon sok házas pár vett ezen részt, és újult meg a kapcsolatuk. És a közösségünk, a nemzetközi közösség észrevette, hogy hát de nem csak olyan házas párok vannak, akik szerencsére együtt maradnak annak köszönhetően, hogy időben elkezdték a házasságukat gondozni, hanem sajnos vannak olyanok, akiknek ez a lehetőség már nem adott, mert a másik már úgy elment, hogy biztos nem fog visszajönni, hogy ott már esetleg új kapcsolatban új gyerekei vannak, tehát már nem abban kell gondolkozni, hogy hogyan tudjuk helyreállítani a kapcsolatot, hanem abban, hogy hát akkor ebben a nagyon nagy fájdalmas helyzetben most hogyan tovább? És akkor egy nemzetközi csapat kidolgozta azt a tematikát, amit azóta is használunk. Mm-hmm. Én kint voltam Franciaországban, egy ilyen részt vettem, ugyanakkor képzést is kaptam, és elmesélték nekem, hogy teológus, pszichológus, orvos, nem tudom, mindenféle területről szakember ült össze a közösségen belül, és úgy átimádkozták, átgondolták, hogy mi az, amit jó lenne ebben a nagyon sebzett helyzetben elmondani azoknak, akiket Isten igenis talpra akar állítani, és igenis tovább akar vezetni az úton egy ilyen nagy törés ellenére, hát az életünk célja ugyanaz, mint a házaspároké, vagy azoké, akik esetleg sosem tudtak férjhez menni, megnősülni, hogy valahogy eljussunk az üdvösségre, az örök életbe, és hogy már itt a Földön az Isten szeretetében éljünk.
Akkor beszélgessünk kicsit erről a kurzusról, hogy is lehet erre jelentkezni, hogy hirdetitek meg, hogyan találnak meg benneteket.
Hát ez nagyon érdekes. Ugye ez akár ilyen szociológiai szempontból is izgalmas dolog, ez a te területed, mert 22 évvel ezelőtt, amikor elkezdtük, nem nagyon volt más módszerünk a hirdetésre, mint hogy levelet írtunk a plébániáknak, próbáltuk hirdetni az új emberben, vagy a nem tudom én, különböző, akár helyi plébániai újságokban, vagy kis plakátokat a hirdetőtáblára. Hát ma már sokkal könnyebb hirdetni. Hát most már olyan felületek vannak interneten, amit sokan használnak, és akkor elég csak valami üzenetet kitenni, és akkor azt megtalálják az emberek.
És van egyébként, ha már ilyen statisztikákról beszélünk, hogy van arról információtok, hogy inkább ezeken a levelező listán, internetes felületen, vagy továbbra is még a személyes megszólítások és küldés, vagy ajánlatok, hogy te nagyon jó ez a kurzus, menjél el. Tehát mi az, ami nálatok leginkább a jellemző?
Nagyon vegyes. Minden kurzus első napjának estéjén meg szoktam kérdezni, na, és hogyan találtak ránk. És akkor nagyon sokan mondják, ugye főleg a fiatalabbak, hogy ebbe a helyzetbe kerültek gyorsan internet, már rutinból elkezdtek keresni, és akkor ezt így kidobta nekik az internet. De mások azt mondják, hogy igen, olyan, aki már volt ezen, és ismerte a helyzetét, és szólt neki, vagy egy barátja, rokona, ismerőse figyelt föl erre, és szólt neki, hogy indul ilyen elvesorozat újból. Nekem egy kicsit szívfájdalmam, hogy kevesen mondják azt, hogy a plébánosuk, a lelki vezetőjük. Tehát annak ellenére, hogy talán a papok is most már ismerik ezt a szolgálatot, de még nincs úgy benne a fejekben, mint mondjuk talán egy gyászcsoport. El tudom képzelni, hogy egy plébánoshoz oda megy valaki kisírt szemmel, hogy hú, hát elvesztettem a házastársamat, hova forduljak, akkor talán hamarabb elirányítja őt egy gyászcsoportba, mint hogyha egy ugyanilyen kisírt szemű azt mondja, hogy hát elhagytak, vagy egyedül maradtam, most hova forduljak, és akkor lehet, hogy az atya is tanácstalan.
Lehet, hogy nem tudják, vagy nem ismerik, hogy milyen tartalommal bír ez a kurzus, nem? Mert inkább nekem ez jutott eszembe, hogy lehet, hogy nem ismerik, és ezért nem tudják ajánlani, mert nincs úgy információjuk. Egyébként bennem is azért merült fel itt a műsoromban, hogy beszélgessünk erről, mert azért lehet találni és tapasztalni az egyházunkban is. Tehát ugye azért a társadalmunkban azt tapasztaljuk, hogy minden második házasságválással végző, és ugye akkor még nem beszélünk, aki egyedülálló vagy özvegy maradt, tehát nagyon nagy számban vannak azok a személyek, akik ezekkel a sebzettségekkel élnek. És bennem is azért merült fel, hogy a műsorom otthon a családban, beszélgetések a mindennapi életünk dolgairól, hogy hát erről az elmúlt 4 évben, amióta a műsorom folyik, nem esett szó, pedig már réges-régen kellett volna beszélni. Beszélgettünk a különféle önkormányzati szolgáltatásokról, beszélgettünk gyereknevelésről, meg iskola érettségről, mindenről, de egy olyan jelenségről, egy olyan helyzetről, ami nagyon sok fájdalommal, küszködéssel, mindennapi kihívással jár, és hát érinti a családot, a legkisebb közösséget, amiben élünk, hogy ezekkel nem foglalkoztam, és ezért is fordult meg bennem, hogy hát most már épp itt az ideje, hogy hírt adjunk arról, hogy ennek a kurzusnak milyen sok gyümölcse van, és hogy mekkora ereje van, hogyha valaki részt tud venni, hiszen közösségbe kerül, nem érzi magát marslakónak, hogy egyedül van, mert nincs egyedül, mert nagyon sokan vannak ebben a helyzetben.
Na, ezzel kapcsolatban 2 dolog jut eszembe. Az egyik az nagyon régre nyúlik vissza, de akkor már évek óta tartottunk ilyen hétvégéket, és én fölkerestem Bíró László püspököt, hiszen akkor ő volt a családreferens püspök, és pontosan, amit te is mondasz, hogy ha családos téma, akkor valahogy még csak az épp családokban gondolkozunk itt az egyházban, pedig sajnos nagyon sok az, én kimerem mondani, csonka család. És ezért elmentem hozzá, és tájékoztattam őt, hogy ezt itt csináljuk, és hívtam is, hogy jöjjön nálunk szentmisét mondani, minden nap van szentmise, amikor ugye a 3 hétvége, az 6 nap, 6 szentmise. És hát ő nagyon-nagyon elfoglalt volt, és végre, nem tudom, hogy hányadik évben sikerült eljönnie. És akkor látta azt a sok résztvevőt, és egy kicsit úgy belekóstolt, hogy miről is van szó. Azt mondta a szentmise elején, és ezek nagyon gyógyító szavak voltak, hogy tudjátok, én vagyok a családreferens püspök, és eddig nagyon sok mindent tettem a jegyes oktatásban, a házasságra készülésben, a házaspárok érdekében, de valahogy sosem voltatok az én figyelmem látó terében, és ezért most bocsánatot kérek tőletek, és igyekszem majd nagyon figyelni rátok is. Hát én azt hiszem, hogy egy főpásztortól ilyen szavakat hallani, az már önmagában nagyon gyógyító volt, és valóban utána, amikor csak tehette, jöhet, és jött, és amikor csak találkoztunk, akkor mindig nagyon bíztatta ezt a szolgálatot. Ez az egyik, ami erről eszembe jutott. A másik pedig a bízd rá magad oldal. Ugye ez Néhány éve működik, még az eukarisztikus kongresszus előtt elkezdődött. Hogy elkezdték összegyűjteni azokat a jó gyakorlatokat, az egyháznak azokat a kínálatait, vagy ha nem is magának az egyháznak a kínálatai, de olyan kezdeményezések, amire az egyház is jó szívvel azt tudja mondani, hogy igen, ez mindenben megegyezik az egyház tanításával, és biztatjuk azokat, akik olyan élethelyzetbe kerülnek, hogy vegyék igénybe ezeket a szolgálatokat, akár kisgyereknevelésről van szó, akár fogyatékos személy a családban, akár idős gondozás, akár az élet legkülönbözőbb területein, és akkor így az egyedülmaradás válás kérdésével egyedül maradottak esetében is. És még egy harmadik dolog, ami talán az egyház figyelmét jobban ránk irányította már azokra, akik ilyen élethelyzetben vannak, az Ferenc pápának az Ferenc pápának az Amoris Laetitia enciklikája, amiben néhány sor, de nagyon fontos sor szól azokról, akiknek, úgy fogalmaz, ugye, hogy zátonyra futott az élete, vagy hajótörést szenvedtek az egyházba, a magánéletükben, és én nagyon szeretem, hogy úgy fogalmaz, hogy a szabálytalan élethelyzetűek. Mert ebben nincsen olyan megbélyegzés, hogy azok, akik elszúrták, akik jól elszúrták az életüket, akik rosszul döntöttek, hibás, nem tudom én, módon, szóval nem időben, vagy nem tudták időben megmenteni a házasságukat. Tehát nincs benne megbélyegzés. Szabálytalan, nem így tervezte a Jóisten, de most már ez van. És hogy az egyház ne forduljon el tőlük, hanem éppen, hogy fejezze ki, hogy helyük van az egyházban. Na hát így ránk is egy kicsit több figyelem fordult, és igen, hívtak már egyházmegyei táborba, családos táborba, hogy éppen, hogy a családosok akkor mit kezdjenek, ha látókörükben, vagy ott közöttük van olyan, akiknek válságban van a házassága, megmenthető-e. Aztán hívtak atyák közös gondolkodásához, hogy akkor ők hogyan viszonyuljanak az elváltak szenvedéséhez. Tehát egy kicsit talán több figyelem fordult felénk, de még mindig nem annyi, amennyi az elvált személy, és sajnos az egyházban is.
Igen, igen, igen. Kik az, akik jönnek, hogyan találnak el hozzátok?
Igen, mert ez is nagyon érdekes a két évtized távlatában, hogy régen, tehát az első években főleg nők jöttek, alig, hogyha volt egy-egy férfi, valamelyik csoportban, akkor már olyan boldogok voltunk, és olyanok jöttek, akiknek hát 4-5 év alatt kiderült, hogy ez nem működik. És még az is jellemző volt, hogy hát templomba kötötték jó részt a házasságot, de annyira nem is voltak olyan nagyon buzgó vallásosak. És most két évtized után azt tapasztaljuk, hogy egyre több olyan jön, aki nagyon aktív volt a plébániáján, a közösségében, a férjével együtt, a családcsoportban, akár példaképek voltak ott a katolikus iskolában, milyen szép család, vagy akik 20-30 évi házasság után mennek szét, és egyre több férfi is jelentkezik. Ami nagyon érdekes, mert hát az egyházunkban amúgy is több a nő, és akkor én annak idején azzal magyaráztam, hogy szinte csak nők vannak, hogy a nők egyrészt hamarabb ismerik el, hogy jól jönne nekik egy kis segítség. Másrészt sokkal hamarabb keresik Istennél a segítséget, és nem a saját erejükben bízva. Tehát ilyen gondolatok voltak bennem, meg azért is, mert ez a három hétvége azoknak szól, akik egyedül maradtak. Tehát aki úgy lép ki a házasságból, hogy már ott van az új feleségjelölt, vagy új barátnő, azok már nem fognak hozzánk jönni, mert azok úgy érzik, hogy megoldódott az életük az új szerelemmel. Tehát nálunk tényleg ez a három hétvége azoknak szól, akik azt mondják, hogy hát én mindjárt belepusztulok, ez annyira fáj, hogy egyedül maradtam. És nyilván, akinek már van valakie, az nem ezt éli meg. Most az más kérdés, hogy szőnyeg alá söpörte a fájdalmát, nem adott helyet annak, hogy először meggyászolja, de minden esetre, aki egyik kapcsolatból átcsusszan egy másikba, az már nem jön hozzánk. És ez sokáig inkább a férfiakra volt jellemző, hogy egy új szerelemért otthagyják a kapcsolatot, addig viszont benne maradnak, mert nem szeretnek egyedül élni. A nők, ha valami tarthatatlan, mert ott bántalmazás van, vagy a gyerekeket bántalmazzák, vagy őket magukat, akkor is kimondják, hogy ez így nem mehet tovább, és vége, ha nincs senki a láthatáron, csak egyszerűen menteni akarják
az épp részüket,
és a gyerekeket is. Igen. Na, de hát ez most megváltozott. Most úgy tűnik, hogy a nők néha ugyanúgy
lelépnek,
cserben hagyják.
Új partnert találnak,
sokszor viszik a gyerekeket is, ami egy férfi számára hát ugyanolyan fájdalmas, mint a nők számára, csak ebbe se gondolunk igazán bele, hogy azt hiszük, hogy az édesapa, aki csak két hetente láthatja a gyerekét, nem a saját elhatározásából, az ugyanúgy szenved, mintha egy édesanyával történik ez meg. És akkor itt idéznék egy mondatot, ami hogy a szívembe vésődött. Egy édesapa, amikor azt kérdeztem, hogy egy beszélgetésben több beszélgető társal, hogy hogyan fogalmaznák meg a mélypontot, akkor azt mondta, hogy a gödör alja az egyedül állni karácsonykor egy kiürített gyerekszobában.
Igen, ezt azt hiszem mindannyian így, ha egy kicsit belehelyezkedünk, akkor ez nagyon üres és fájdalmas, és sok-sok gyásszal van tele.
Függetlenül attól, hogy édesapáról vagy édesanyáról van szó. Igen. Tehát, és akkor igen, hogy kerülnek hozzánk, igen, ezt már úgy pedzegettük, hogy vagy látták a hirdetést, vagy valaki küldte, vagy hívta. Tehát ott vannak körülbelül 30-an szoktak egy ilyen csoportban lenni. A felső létszámot mindig megszabjuk, vagy úgy megpróbáljuk meghúzni, mert ez most lehetne 100 résztvevő, de akkor azt nem éreznék át, hogy azt a személyességet, amit nagyon-nagyon fontos.
Viszont, és mi az a felső határ?
Hát mi azt mondjuk, hogy legyen 30, na jó, de még ketten jelentkeztek, na jó, még ők, na jó, aztán mindig valakinek az utolsó pillanatban mégsem jó, akkor na, akkor 33, na és akkor szóval alkudozunk, mint a Bibliában, de igazából mondjuk azt mondom, hogy 35 tényleg jelenlévőnél több, az már nem olyan jó. Viszont van alsó létszámhatár is, mert minket sokszor hívnak vidékre. És azt mondjuk, hogy jó, akkor jövünk, ha összeszerveztek legalább 25 embert.
Igen.
Mert abból azért 3-nak, 4-nek valami közbejön, de akkor nincs meg a csoportdinamika, másrészt nincs meg az az érzés, ami pedig nagyon fontos, mert aki ilyen helyzetbe kerül, az úgy érzi, hogy ő az egyetlen lúzer a világon, ő a legszerencsétlenebb, mindenki más olyan ügyes, olyan jól kezeli az életét, meg a helyzetét, ami neki most nem sikerült, mert mindenki ugye kifelé mutatja a jobbik arcát, tehát egy templomi közösségben úgy tűnik, hogy csupa szép házasság, aztán, hogy belül mi van, azt nem tudjuk, de az, hogy az enyém most zátonyra futott, én vagyok a szerencsétlen, az ügyetlen, és biztos még egy ilyen nincs. És amikor bejön a terembe, és ott van még rajta kívül 30 másik, és olyan szép volt, pont most nemrég fejeződött be egy tavaszi sorozatunk utolsó alkalma, és azt hiszem, hogy az első nap fogalmazta meg valaki, hogy azt hitte, hogy
néhányan fognak, csak itt lézengenek.
Igen, lézengenek, mert hát nem igazán történik másokkal ilyen, de nem is csak az volt neki a nagy élmény, hogy sokan vannak, hanem az is, hogy de milyen nagyszerű emberek. Hát jó arcú férfiak, helyes nők, szép lelkű testvérek. Tehát, hogy ehhez a társasághoz nem szégyen tartozni. Mert a szégyenérzet olyan dolog, amit hát nagyon erősen érez, főleg az, aki ilyen egyházi körökben éli át ezt a tragédiát, hogy a házassága szétmegy. Mert a világban elintézik egy várándítással, hogy semmi baj, hát mindenki minden második is ilyen. Hát most te is benne voltál a statisztikában, úgyhogy és majd úgy is találsz másikat fel a fejjel, fiatal vagy még, tehát mindenféle vigaszokat mondanak így hirtelen a világban. de aki a szentségi házasságát gyászolja, hát ez nagyon-nagyon összetört állapotba kerül.
Igen, hát az a helyzet, hogy lejárt a műsoridőnk, viszont még el se jutottunk, hogy ez a kurzus milyen gyümölcsöket vagy miket tartogat, és pont azért is gondoltam, hogy majd a következő alkalommal is beszélgessünk erről, hogy aki eddig bizonytalan volt, hogy merjen-e segítséget kérni, vagy ilyen helyre, egy ilyen kurzusra elmenni, én szeretnék mindenkit biztatni, hogy nagyon sok gyógyulás forrása lehet az ottani kurzus, ezért még szeretnélek hívni a következő műsorban.
Köszönöm, örömmel jövök vissza.
Igen, most Madocsai Beát hallották, aki az Emmanuel közösség tagja, és az AVE kurzusnak a szervezőjei már több mint 2 évtizede itt Magyarországon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk 2 hét múlva. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Otthon a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrá műsorát hallották.
Híreink következnek.
Keresztények és muszlimok együtt lépnek fel az erőszak ellen Nigériában.